Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a legutóbbi alkalommal Lantosné dr. Imre Mária dolgozatát olvastam föl, az Ürök Szentkúti Pálos kegyhely kultusza a 17.-18. században címmel. A Pécs melletti Szentkúti kegyhely, amely most már sajnos csak egy harangtoronnyal jelzi, hogy valamikor itt komoly lelki élet folyt. Számomra, Pálos szerzetes számára nagyon fontos hely, hiszen nem csak Pécs városa közelében van ez a Szentkúti kegyhely, hanem a Jakab-hegyi Pálos kolostorom közelében, amely a középkorban nagyon fontos szerepet töltött be rendi közösségünk életében. Itt már a remeték 1225-ben Bertalan pécsi püspöknek a közreműködésével szerveződtek egybe, tehát a Pálos rend alapítása előtt, vagyis 1250 előtt már itt éltek remeték, és ők voltak azok, akik későbbiek folyamán Boldog Özséb atyánknak a közreműködésével kapcsolódtak a Pálos rendi közösséghez. Ennek a Jakab-hegyi kolostornak a közelében van tehát ez a Szentkúti búcsújáróhely. Olvasom tehát a Imre Mária által írt dolgozatnak a ismertetését. A pálosok pasztorációjáról, illetve a zarándoklatokról van szó ebben a részben. A pálosok feljegyzései Szentkútról és a búcsújárásokról az 1733 és az 1785 közötti időszakból ismertek. Ezek egy része retrospektív. Leírásukban az ott történt ima meghallgatásokról és a Szentkúti víz gyógyító hatásáról számos csodás esetet említenek. Az első feljegyzés a Szentkútról 1696-ból Somogyi Zsigmond, Barlovics Lajos generális perhez írt leveléből ismert. Radnai Mátyás püspök személyesen megtapasztalva a csodáktól híres forráshoz zarándoklók buzgóságát, már 1703-ban kezdeményezte a hely régtől fennálló búcsú jogának felállítását. A bréve ennek megerősítésére a Szentszéktől csak Nezzelrode püspök idején 1721-ben érkezett meg. Teljes búcsút, annak ellenére, hogy Szűz Mária születése napjára a kisboldogasszony ünnepére engedélyezték, a hívek a többi Mária ünnepet is megtartották. A pálosok néhány év múlva Pécsett a városfalon belül a budai kapu melletti telken álló egykori török dzsámit kapták meg használatra, és ezt a Szentháromság tiszteletére miséző helyé alakíthatták. Egyúttal elindították azt a hosszadalmas birtokjogi eljárást, aminek eredményeképpen 1740-ben pécsi telküket megvásárolhatták, és ott a következő évben elkezdték építeni új templomukat. A pécsi híveket 1756-ig a dzsámiból átalakított kis templomban szolgálták. Ideiglenes rendházukat ugyanezen a helyen lakóházból alakították át. Az új rendház 1756 és 1780 között épült. A szentkúti pálosok rendszeres évi fogadalmuk megújítására az esküt a pécsi rendházban a perjel előtt tették le. A hitélet erősítésére Pécs város polgársága körében ők szervezték meg 1717-ben a Szent Skapulári Társulatot. A városi honorációrok és a paraszti réteg együttes megszólítása a korabeli missziós program fontos részét képezték. A pécsi és a szentkúti szolgálatot ellátók alkalmanként cserélődtek, emellett a székesegyházban is elláttak bizonyos lelkipásztori feladatokat. Szentkúton két pálos, egy adminisztrátor és egy szónok működött. Az Ürök Szentkúton szolgáló szerzetesek missziós tevékenységet is folytattak. Hitszónokaik Szűz Máriát apologetikus jelentősége mellett élete példájával mutatták be, kiváltva ezzel a hívőkből a kor szellemiségének megfelelően a kompassziót, az érzelmi azonosulást. A Mária völgyi rendtartományi választókáptalani ülésen 1735-ben Cécel Józsefet nevezték ki szentkúti adminisztrátornak, segítőként Siskovics Jánost rendelték mellé. A misszió korai szakaszában az itt szolgálatot tevő közül kiemelkedik többek között Jantalovics Antal, Tamó György, a híres szónok, Huszár István szuperior, valamint Mechler János, akik elsősorban hatásos prédikációikkal és életszentségük példájával térítették a pécsi híveket. A helyi jezsuiták missziós tevékenységébe ők is bekapcsolódtak. A Regnum Marianum és a Patrona Hungariae jezsuiták terjesztette gondolatisága a pálos prédikációknak is vezér elvévé vált. A szentkúti pasztoráció fontos elemei voltak a különböző nyelveken, magyarul, németül, horvátul elhangzó szentbeszédek. Ebben a pécsi szerzetes közösségek, a jezsuiták, a ferencesek és az ágostonrendiek hitszónokai is részt vettek. Missziós tevékenységük során szerzeteseiket kettessével küldték a környező falvakba, ahol a szentmise szolgálatán kívül imádságra, a hit tételeire és katekizmusra is tanítottak, emellett beteglátogatást is végeztek. Lelki gyakorlataikat meghívott vendégszónokok. 1744 adventjén például Visoli Ágoston és Gerdenics József pécsi pálos perjel tartották. Ezek a szentfoglalkozások Ürök Szentkúton voltak. Az Ürök Szentkúti pálosok missziós körzete elsősorban Szászvárra és környékére terjedt ki. A források szerint a kistályi búcsújáróhely elsősorban a történeti pécsi egyházmegye területéről Abaliged, Bacsák, Baratúr, Barátúr, Batina, vagyis Kiskőszeg, Cikó, Eszék, Kakasd, Nagysziget, Németszék, Patacs, Pécs, Rácváros, Siklós, Szederkény, Szekszárd, Szentlőrinc, Sziget, Villány vidékéről, valamint távolabbról, Győrből, Zomborból, Pozsega, Szlavónia területéről és Nándorfehérvárról vonzotta a gyógyulni vágyó hívőket. A zarándokok általában húsvétkor, Krisztus mennybe menetele, áldozó csütörtökön, Szentkereszt feltalálása és felmagasztalása napján, valamint az egyházi év valamennyi Mária ünnepén, gyertyaszentelő boldogasszony, gyümölcsoltó boldogasszony, a boldogságos szűz hét fájdalma, sarlos boldogasszony, nagy boldogasszony, kis boldogasszony, valamint szeplőtelen fogantatás ünnepe alkalmából, a távolságtól függetlenül gyalog jöttek körmenetben a Szentkúthoz. A jegyzőkönyvek leírása szerint Radanai és Klimó püspök, valamint a papság is gyalog zarándokolt. A fenti ünnepek sora szemléletesen fejezi ki a pálosok Mária tiszteletének hangsúlyát. A hagyomány szerint Szentkótra katolikusok alkalmanként görög-keletiek is eljöttek. A távolabbi vidékekről érkezők körmeneteiről az adatok szűkszavúak. Papi vezetéssel és kisebb csoportokban, valamint egyénileg is érkeztek. A járásképtelen betegeket szekéren hozták, de volt eset, hogy taligán szállították. Látványos, barokk processziókat Pécsről vezettek. Ezek megszervezésében a város szerzetes közösségei működtek közre. A pálosok és a jezsuiták különösen nagy boldogasszony ünnepén és templombúcsuk alkalmával vezettek tömegeket Ürökbe. Ilyen alkalmakkor a katonaság és a városi előjáróságok részvételével, lobogók alatt, zenekari kísérettel, magyar, német és horvát nyelven imádkozva és énekelve vonultak. Nem csak a gyógyulni vágyás, hanem a természeti csapástól való félelem is motiválta a zarándokokat. Esőkérő körmöneteket, úgynevezett bittéket is tartottak. Dőri plébános kővágó szőlősről 1755. május 18-án ezt írja. Egész plébánia népével körmönetben jött, hogy esőért könyörögjön, május 20-át megelőző éjszaka meg is érkezett az eső. Érdekességképpen megemlítjük, hogy a régiónkba telepített németek szokása, az Emmaus járás kontaminálódott a szentkúti körmönetekkel. Emmaus a határjárás egyik régebben, bizonyára a liturgiába is beépült változata, amely az aznapi Emmauszi tanítványokról szóló evangéliumból merített indítást. Szent Lukács evangéliumának a 24. fejezetében a 13. verstől a 35. versig olvashatjuk ezt az írást. Igazat kell adnunk Jánosi Gyulának, aki a barokk búcsújáró helyek táji vonásait elemezve jegyzi meg, hogy a telepes németek is gazdagították szakrális hagyományaikkal a magyar népvállás vallás életét. 1755-ben feljegyezték, hogy húsvét hétfőjén Felicius atya, ágostorrendi szerzetes, a város leghíresebb prédikátora a németek nagy tömegével jelent meg, és miután lelküket felüdítették a Szentkúton, egy ligetes helyen húst ettek és bort ittak. Zárójelben a pálosok kimért borát. Ez a szent és a profán elemeket egyaránt magában hordozó szokás a német községekben egészen a 20. századi kitelepítésig megmaradtak. Annak ellenére, hogy Klímó György püspök 1762-ben éppen a profán elemek eluralkodása miatt megtiltotta a Szentkútra vezetett Emmaus járást. A barokkor mentalitására vett fényt, hogy a betegségben bénulás, végtag bántalmak, szembetegség, gyermek szerencsétlenségek és így tovább. Szükséghelyzetben lévő polgári és paraszti rétegből érkező zarándokok gyógyulásukért, társadalmi helyzetüknek megfelelően különböző vótumokat tettek, és adományokat adtak a fájdalmas szűzanya oltárán. A templom berendezése a felajánlások során folyamatosan bővült. A Pécset és a környéken élő lakosság a 18. század folyamán ingatlanok adományozásával is segítette a Szentkúti templomot. Földet, malmot, szőlőt, pénzt és liturgikus felszerelést egyaránt ajándékoztak. A rendfeloszlatásakor készült leltárból képet kaphatunk a két templom berendezéséről. Ennek ismeretében szólnunk kell egy jellegzetes, korabeli jelenségről, a teátrum szakrumról. A barokk kifejezésmód nem csak a körmenetek látványának élményére és a szokáscselekményekre vonatkozik, hanem a magán áhítat tárgyaira is. Esetünkben tehát a szakrális terek, így az oltárok, a képek ikonográfiai sokféleségén, a votív tárgyak változatos gazdagságán túl a fogadalomból öltöztetett és oltára emelt Mária szobrokra is. Ezek a hívek számára a képi láttatást, a megjelenítés igényét, az átélést, az azonosulás lehetőségét egyaránt hordozták. A Szentkúti templom belvilága is ilyen jellegzetesen barokk szakrális tér lehetett. Oltárainak alapítására és fenntartására a tehetősebb pécsi polgárok adakoztak. Jankovics Miklós és Adamovics Márton 1729. évi felajánlásából épült a Boldogságos Szűz nagyobbik oltára. Fenntartására alapítványt tettek, és a két család együtt viselte gondját. A pécsi polgárok adományából 1736-ban elkészült a templom fából faragott szószéke, melynek hangvetőjét két angyal tartotta, felül pedig a jó pásztor szobra állt. Az evangéliumi oldalra 1740-ben Szent József kisméretű oltárát állítatta Adamovics Margit úriasszony, és megfestette Szent József képét. A következő évben Nikolaus Gerendics úr Szent Pál első remete atya oltára építésére adakozott. A templomba 1760-ban pesti mesterrel egy kisebb, három regiszteres orgonát készítettek. Gyulai Gál Gábor felesége, Kázi Julianna 1774-ben a fájdalmas szűzanya oltára mécsest állítatott. A pécsi kereskedő, Budai úr lánya felajánlott egy arany rojtokkal és virágokkal ékesített antependiumot a Szent Szűz oltárára. Az ima meghallgatások és a fogadalomtételek nyomán részletesen beszámolnak a két szoborra adott votív ajándékokról, a kisebb-nagyobb ezüst és arany ötvös munkákról, szív, fül, szemek, láb, nyelv és így tovább, és ékszerekről, amelyek szinte elborították a két szobrot, valamint az oltárt és a falakat elfedő ezüst táblákról. Nagyboldog asszony ünnepére egy pécsi polgár felesége elhunta után annak gránát kövekkel összefűzött aranypénzekből álló lázsiását, nyakék, adták a kegyszoborra. Jellegzetes barokk tárcsoportot képeztek a kegyoltára állított, polionnal ékesített, gúla formájú ereklyetartók, polion keretezésű erekjes képek, üvegdobozba zárt, viaszból formált figurális ábrázolások, a kis Jézus, Szent Család, Szent Anna keze, továbbá kollázsok, himzett apáca munkák, vászonra, fémlemezre festett képek, szentek szobrai fából és kőből, valamint festett és himzett antependiumok. Figyelemre méltó a szobor öltöztetés fogadalmi hagyománya, mivel a fájdalmas Mária kegyszobrára a fejezések szerint a zarándokok rendszeresen palástot is adományoztak. A szobrok öltöztetésének tradíciója nálunk történelmi okokból a Loretto kultuszban gyökerezett. A középkorból ismert gyakorlat különösen a barokkor vallásos lelkisége nyomán élet újjá. A népi áhítat-e sajátos kifejezés módját ürök szentkúton a pálos szerzetesek honosították meg. A palástos Mária kezdetben a török elleni harcokban, később a reformáció idején vált a hitvédelem, az oltalom szimbólumává. Aktualitása így összefüggött a szentkúti kegyhellyel is, és egyúttal a pálosok Mária tiszteletével. Nem csak világiak, hanem egyházi személyek is ajándékoztak palástot a kegyszoborra. A fájdalmas Mária nemes kelmekből készült ruhatára évről évre gyarapodott. Második József az 1780-as évek elején tilalmat rendelt el a búcsújárásra. A pécsi püspöki székbe 1781-ben nevezték ki Eszterházy Pál László pálos szerzetest. Ez időből származik második Józsefnek Mária Gyűddel kapcsolatos rendelete is, miszerint a kett templom számtalan arany és ezüst votív tárgyát szállítsák Bécsbe. Az elkötelezett Mária tisztelő Eszterházy püspök futárt menesztett Mária Gyűdre, ahonnan septiben behozatta a votív tárgyakat, és ezekből egy ismeretlen ötös mesterrel aranyozott ezüst, merev előpalástot készítetett a kegyszoborra. A Mária Gyűdi kegyszobrot jelenleg is ez a palást díszíti. Ürök Szentkúton Demkovics Zsigmond szentkúti adminisztrátor is feleltőleg ezért döntött úgy 1784-ben, hogy a votív tárgyakból ezüstből való ruhát készített a kegyszoborra, amely a leírás szerint 3 fontot és 2 unciát nyom, előről aranyrojtok és égkövek voltak ráerősítve. A rend feloszlatását követően, mint a fentiekben említettük, 1786-ban készítették el a káptalan és a városi előjáróságok előtt a templom leltárát. A kegyoltárt részben megújítva 1809-ben Koller József nagyprépost ajánlatára vitték át a rácvárosi Szentkereszt templom oldalkápolnájába. A Szentkút melletti templomot 1810-ben omlattag állapota miatt lebontották. Király József püspök elrendelte, hogy a templom helyére Szent Jel kereszt kerüljön. A megújított kőkereszt ma is a Szentkút melletti kis temetőben áll. A búcsújárásról a későbbi időkben már nincs hivatalos feljegyzésünk, a barokk offerálás szokás cselekményének késői hagyományát véljük felfedezni Gerece Péter 1888-ban a Szentkútról készített beszámolójában. Összegzésképpen elmondhatjuk, annak ellenére, hogy ürök szentkutat a barokkori zarándokhelyeket számbavevő országos kataszterek nem említik, az a török hódoltságot követő időben az öntevékeny vallás gyakorlat igényéből adódóan jelentős kistályi búcsújáró helyé vált. A katolikus megújulás törekvéseit segítve a város és a vidéki hívek tömegeit szervezve, a pálosok rendi szabályzatok szellemében újították meg Szűz Mária tiszteletét. Felismerve a régió etnikumának sokféleségét és hagyományait, az anyanyelvi, magyar, német és horvát pasztorálást a lelki célok szolgálatába állították. A barokk szellemisége, társulatalapítás, a processziók, a kegyszobor öltöztetése jegyében a szakrális környezet formálásával a pálosok fontos tájszervező szerepet töltöttek be. Eddig szól Lantosné Imre Mária dolgozata, az ürök szentkúti pálos kegyhely kultusza 17. és 18. században címmel, hiszen rendi közösségünk többek között a Pécs melletti Patacs kolostorban is elindult, és ehhez kapcsolódóan a barokkorban ez a szentkúti kegyhely nagyon fontos volt. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!